szeretnél csatlakozni.
Tulajdonképpen arról fogok beszélni, hogy mit is rejthet, milyen irodalomtörténeti információkat egy levéltárban lapuló pallium. Tehát előadásom, mely Ambrus Zoltán és a Révai testvérek munkakapcsolatát vizsgáló tanulmány eredményét foglalja össze, a Nemzeti Könyvtárbeli Ambrus és a Révai Kiadói Fond levelezésére és az országos levéltárban őrzött kiadói gazdasági iratokra támaszkodik, és több az életutat érintő kérdésre is választ kíván adni. A forrásokból egy olyan kapcsolattörténet térképezhető fel, mely rámutat arra a kölcsönös kiszolgáltatottságra, mely az író és a kiadó munkakapcsolatából természetszerűleg adódott, és amely az esztétikai szempontok mellett financiális kérdésekkel is terhelt volt, egyúttal kihatott az életmű alakulására is. Ambrus 1902-ben kötött életműszerződést a századforduló egyik legfajsúlyosabb kiadóvállalatával, melyet ekkor Révai Mór János irányított, aki oly jelentékeny írók életművét tette közzé, mint Jókai, Mikszáth, Eötvös Károly. Ambrus ekkor már íróként nagy népszerűségre tett szert. A 70-es évek végétől számos lap számára dolgozott, párhuzamosan saját és álnéven is. A jogásznak készülő író számára sokáig nem dőlt el, melyik életpályát választja majd. A fővárosi lapok és az egyetértésbeli monogramok és elnevek, illetve az életlapokbeli írásait övező névtelenség jól maszkírozták kilétét, semmelyik utat nem zárva el előtte. Első novella válogatását még az Athénum adta ki 1895-ben, a Ninive pusztulását, és egy évvel később a szeptember, az egyetemes regénytárban a gyanú és más elbeszéléseket. A folyóiratbeli írásainak csupán töredéke jelent meg kötetben. Nem véletlenül írja híres esztélyében a felfokozott irodalomban. Idézem, a mai magyar irodalomnak egy jelentékeny része olvasatlanul hever a kiadóknál és a könyvizományosoknál, egy még nagyobb része el van temetve, vagy csak el van dugva régi újságokban. Micsoda fényűzést enged meg magának, aki szegény ember léttére Magyarországon író akar lenni. Hogy ezen változtasson, köthette meg életmű szerződését a Révai testvérekkel. A legfontosabb kapocs a szerzők között a kiadó alkalmazásában álló Vojnovics Géza lehetett, akit baráti kapcsolatok révén egykoron Ambrus vezetett be az irodalmi életbe. Ambrus segítette az aranyművek sajtó alárendezéséhez is, 1903-tól a klasszikus regénytárt is együtt szerkesztik. Révai Mór emlékiratában harmonikus képet rajzol fel az íróval való munkakapcsolatról, éppen ezért a legnagyobb meglepetéssel olvastam a hivatkozott iratanyagot, mely mind az emlékezést, mind számos irodalomtörténeti kérdést más megvilágításba helyez. Révai némi lekicsinyléssel írja Ambrusról, hogy munkakapcsolatokat megelőzően nem számított fajsúlyos írónak. Idézem, Ambrus Zoltán nem volt a nagy közönség körében elfogadott és népszerű író. Amikor intézetemet rábírtam arra, hogy műveit egy szép összkiadásban közrebocsássam. Ezzel merőben ellentétes vélekedés Vojnovicsé. A szerző 30 éves volt, midőn első regénye a Mídász király 1895-92-ben megjelent a Magyar Hírlapban. Még lesznek, akik emlékeznek, mély pezsgő érdeklődés keltett az új tehetség feltűnésre. Kézről kézre jártak az újság számai, sokan felgyűjtve továbbadták ismerőseiknek. Nyilván ez a siker vonzotta a kiadót az 1902-es szerződéskötésben. Az öt oldalas szerződésben a felek rögzítették a kötelezettségeket és jogokat. Ambrus minden keletkező műve korlátlan tulajdonjogát átadja a társaságnak, kivéve az első folyóirat megjelenést, de a kiadó számára nem tetsző művek felett is diszponálhatott, legkevesebb 30 évig. Az író a 16 kötetes kiadói terv mellett évenként 100 koronás honoráriumot kapott, a kiadó rendezte a tartozásait, bankszámlát nyitott a belvárosi takarékpénztárban számára. A gondosan megőrzött gazdasági iratokat, például a tartozási jegyzékeket és a váltókat majd a PPT-ben lehet látni. A kizárólagos tulajdonosi jog megszerzése azonban nem kis munkába került. Ambrus a Mídász király és a Solus Eris kötetközlését már más kiadóknak adta el, de sem a Franklin társulat, sem a Pallas nem jelentette meg azokat. A szerződés harmadik pontja értelmében a kiadási jogokat vissza kellett vásárolni. Az előbbit 1903 őszén 600 koronáért vette meg a Révai testvére. Az Athénaumnál lévő munkák jogáért 300 koronát, és az el nem adott kiadói készlet felvásárlásával fizettek. Azonban a fennmaradt egyesség nem emiatt, hanem egy irodalomtörténeti kérdés miatt fontos ugyanis. Az Athenaeum kiadó megmagyarázhatja, hogy egy szerző Szeptember című regényét miért módosította egy évtized múltán. Idézném az Athenaeum levelet. Amennyiben nagyságod a Szeptember című regényét szintén ki akarná adni oly kötegben, amikor nálunk még példánykészlet van, ebbe is beleegyezünk 100 korona kárpótlás ellenében, és azzal a kikötéssel, hogy a regény néhány elbeszélését együtt más kötet cím alatt jelenjék meg. Az Ambrus Zoltán munkái életműsorozatot a szerződésre lépők 1905. novemberében kelt megállapodás szerint 1907-ben kívánták lezárni. Azonban a 16 kötet csak 1913-ban hagyta el a nyomdát. Az okokról ezúttal csak csupán ön felsorolásszerűen tudok szólni. Zavart okozott az elnéven megjelenő szövegek azonosítása, valamint a textusok át- és újraírása is. A Révai kiválogatta a lapokból Ambrus írásait, de az álnév alatt megjelentek esetében szerzői azonosításra volt szükség, ami szintén lassan haladt. A türelmét vesztett kiadóvállalat 1905. februárjában egy radikális hangvételű levélben értesítette a szerzőt, hogy a rögzített elvárások egyáltalán nem teljesülnek. Idézném. Az annak idején közöttünk létrejött szerződésnek célja egyrészt az volt, hogy az ön írói működésének java egy gyűjteményes kiadásban napvilágot lásson. Másrészt az, hogy komplikált anyagi helyzetének címe módunkban legyen segíteni. Ez utóbbi célt a magunk részéről az azóta elmúlt időben a mai szerződésen messze túlmenőleg szolgáltuk. Minden lehető címen önnek kisebb-nagyobb összegeket kiutalványoztunk, nehogy ön újabb anyagi zavarok martalékává legyen. A fő célhoz azonban, amely mindkettőnk érdeke, alig-alig közelítettünk, hogy ez az intenció, mely minket annak idején vezérelt, a maga teljességében érvényesülhessen, nagyon behatóan kérjük, méltóztassék minden lehetőt elkövetni, a nálunk is felbillent számlaegyeket némileg helyreállítani. A sorozat első 4 kötete, a Midász, az Álomvilág, a Berzsenyi Báró és családja, az állandó presszionálás ellenére is majd csak 906 őszén kerül ki a nyomdából, ugyanis Ambrus a hírlapírás pénzkereső taposómalmában alig tudott időt szakítani a munkára. Az életműkiadás mellett Ambrust a Révai testvérek más vállalkozásokban, főképp a klasszikus regénytár munkálataiba is igyekezett bevonni, ami az írónak alkalmi honoráriumot, a sorozat egészére nézvést azonban állandó határidő módosulást jelentett. Az alkalmi kiadványokba is kellett dolgoznia, így a propaganda célokat szolgáló Révai naptárban. Egyik legsikerültebb szatírája, a Berzsenyi könyvet akar venni, és így jelent meg. Ugye a Berzsenyi család története eredetileg a Hét számára készült, és ez az alkalmi elpártolás Kis József sem hagyta reflektálatlanul. Ezzel kapcsolatosan is találtam iratokat. 1906 őszétől a következő 4 kötet munkálatai már gyorsabban zajlottak, a Szólószerész, az őszi napsugár, a gyanú, a Berzsenyi lányok 12 hőregényes szövegei, valamint a többféle forráslapból összegyűjtött Törpék és óriások című elbeszéléskötet 907-ben már meg is jelent. A harmadik alsorozat kézirataival azonban nem készült el Ambrus, mivel a zsirafé és zsirafla átdolgozásához már több időre volt szüksége. A 3 kötetnyi elbeszéléshez az álneves közlések és a gyűjtőmunka problémát jelentett. Ráadásul ebben az időszakban aktív publicisztikai tevékenységet is folytatott az időkben, 906-tól a Szerda irodalmi rovatvezetője lett, ugyanekkor az Új Szemle munkatársa, 8-tól pedig a Nyugatba is ír. A betegségére hivatkozó, valójában külföldön tartózkodó Ambrus 907 márciusában a levonatok előszavak leadására vonatkozó állandó sürgetésre már nem is válaszolt. Végül 1908-ban komoly feszültségek közepette, sok retorzióval fenyegető üzenetváltást követően lezárta a munkát. Ezt követően 908 tavaszán Győzedelmes lázadás munka című regény megjelentetését ajánlja a kiadóvállalatnak. A tervből csupán néhány novellaformájú töredék jelent meg. Leánya Gizella visszaemlékezéséből ismerhető a polgári környezetben játszódó házasság felbomlásának a szüzséje is, és egy a hagyatékban fennmaradt című töredék is ismert, mely az író küzdelmét tükrözi a témával. Ambrus 909 őszén újabb novelláira már nem is reflektál a kiadó. Feltételezhető, hogy a Munkások és munkakerülők munka című kötet részben azonos a Kultúra füzértánca szövegeivel. Vélhetően ekkor született a képernyőn is látható datálatlan belső lektori jelentés is, melyet a gépirat bal felső sarkában található szignók szerint Vojnovics és Révai Mór is olvasott. Idézem. Ambrus Zoltán munkái nem örvendenek oly kerendőségnek, aminő kiadói szempontból kívánatos lenne. A jelenlegi viszonyok között nem is valószínű, hogy a kerendőséget lényegesen fokozni lehessen. Kérdésessé válik ennek folytán, vajon érdekünkben van-e a 16 köteten túlmenően nevezett író műveit biztosítani. Végül az el nem fogadott novellák kerültek be, az Álom és halálfej, a Félisport, Lampel kiadónál megjelent Mozgó könyvtárs sorozatában. 1908 terétől a társulat a sorozat lezárását sürgette hasztalan. A kiadó eszköze az anyagi ellehetetlenítés lett. Ambrus máshová nem vihette műveit. Vagy mégis? Ambrus ekkor több labba publikált álnéven. 910 és 13 között a Magyar Nemzet munkatársa ekkor ismét él régi szokásával. Bojtorján, Igret, Viszt álnévvel, vagy 3x-el szignálja a műveit. A fentiek tükrében válik érthetővé, hogy csak részben fogadható el az álnév használatra magyarázatként, hogy színi bírálatait azért nem közölte saját névvel, mert nem tartotta összeegyeztethetőnek színi bírálói bizottsági tevékenységével. Ambrus sok esetben negligálta a felszólításokat, olykor nyaralása idején, de egészségügyi hátráltató körülményekre hivatkozva halogatja a munkát. És ekkor indul el a szakítóba. 1911 őszén Ambrus másodközlésre átengedte elbeszéléseit a Tolnai Világlapja számára, melyet követően Révai perrel fenyegette meg az írót. Ambrus 1903 és 6 között is adott át többet közlésre 66 szöveget Tolnai Vilmos vállalkozásának, melyről a Révai kiadó pontosan tudott. Ennek az iratait is megőrizte a hagyaték. A jog a vállalat mellett állt, ezt tudta az egykoron jogi pályára készülő író is. Többszöri felszólítást követően Ambrus visszavonta a novellák közlését. 11-ben két el nem fogadott novellás kötetének kudarcát követően a Nyugatban megjelent Mozi Bandit című kisregény már engedélyeztetési eljárás nélkül vitte el más kiadóhoz. A vitatható módon megjelent mű kapcsán keletkezett feszült levélváltásban a Révai testvérek panaszát Ambrus ügyes argumentációval próbálta hárítani, bizonyítván, hogy a szerződés csak belletrisztikai művekre, de ifjúsági művekre nem vonatkozik. Az érvelésben valódi szándékát is leleplezi. Azért írt ifjúsági regényt, hogy kikerülje az engedélyeztetési procedúrát, és hogy újabb kötete lehessen a sorozat lezárása előtt. Ám ezúttal is meg kellett hátrálnia, noha a mű nem kellett a kiadóvállalatnak. A sorozat 16. kötete 1913-ban elkészült. Az ezt követően felajánlott újabb színi kritikáira sem reflektált a könyvkiadó, ám valamennyi más kiadvány a piacra kerülésekor magyarázatot kérő levelet kap a szerző. Beállt az állóháború. A szakításra, mely ekkora már mindkét fél számára érdekelté vált, 1914-ben kerül sor. Az író a kötöttségektől szabadulni akar. A sorozat nem volt kelendő, és a munkafolyamat sem volt zökkenőmentes. Felmerült a kiadó által is leírt kérdés, amely a kivetítőn is látható. Idézem, időszerű és méltányos, hogy Ambrust elejtsük. Vélhetően ekkor született ez a belső lektori jelentés, mely azt latolgatja, féláron vásároljanak-e még műveket olyan írótól, akinek írói színvonala, anyagi kényszerei lassan hanyatlóban vannak, túlírja magát. Néhány honoráriumot csökkentő megoldást javaslatot követően végül a kiadó munkatársa az alábbi megjegyzést fűzte a lap aljára. Székely véleménye, Laufen Lassen, futni hagyni. Futott a kiadó is, pontosabban a szekere futott, ugyanis a háborús konjunktúra közepette, megnőtt az olvasási kedv, eladási rekordokat döntöttek, de már az életműsorozat nélkül. Ez azonban már egy újabb kutatás tárgya lehetne. Köszönöm szépen!